A vírushelyzet eszkalálódása miatt mi is úgy döntöttünk, hogy a műsort maszkban vesszük föl, és a következő adások valószínűleg átköltöznek az online térbe, de igyekszünk olyan minőséget előállítani, hogy ez egy kicsit se legyen zavaró. A mait még élőben vesszük föl személyes felvétellel, Szabó Krisztel, de mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, jön szokásos heti összefoglalónk, először Spanyolországban.
Ahol a múlt hét közben kupa elődöntőket játszottak, méghozzá visszavágókat, és mind a Levante Athletic Bilbao, mind pedig a Sevilla Barcelona hosszabbításba torkollott. Előbbin a Barcelona legyőzte a Sevillát, 2-0-ás hátrány dolgozott le, utóbbin szintén a hosszabbításban esett még egy gól, azzal az Athletic Bilbao járt jól, amely egyrészt két héten belül két kupa döntőt játszik majd, hiszen a tavalyit is pótolni kell, másrészt pedig Marcelino az edző alatt még eddig nagyon jól szerepel, és minden meccsén lőtt gólt, és hát Marcelino sorozatban háromszor nyerheti meg a királykupát. Ami pedig a bajnokságot illeti, kikapott a Sevilla méghozzá a halvány Elcsétől, amely ugye feljutó volt az idén. Aztán jött egy Barcelona meccs, a Barca könnyedén nyert 2-0-ra, és a madridi derbin 1-1-es döntetlen született. Talán kisebb meglepetésre egész szép játékot hozott ez a derbi.
Az angol Premier League-ben 14 éve nem fordult elő, hogy ugyanazon a napon kikapott volna a bajnoki mérkőzésen a Liverpool és a Manchester City. Nos, ez megesett vasárnap a címvédő tartalékos összeállításban a Fulham ellen szenvedett 0-1-es vereséget, a City pedig a városi riválistól kapott ki otthon. 2-0-ra nyert a Manchester United, és ezzel 11 pontra csökkentette a hátrányát. A City még mindig nagyon magabiztosan vezet. A top 6-ból egyelőre a Chelsea még nem lépett pályára, de csak a Tottenham, illetve a Manchester United tudott nyerni. A Burnley az Arsenallal egy 1-1-es döntetlenre volt képes. És hogy ne csak az angol, hanem a skót Premier League-ről is essen egy kis szó. 10 év után bajnok a Rangers, Skóciában Gerrarddal sikerült megtörnie a Liverpool legendának a Celtic hegemóniáját.
Németországban a Bundesligában megvan Dárdai Pál első győzelme a Hertha élén. Az Augsburgot múlták felül 2-1 arányban, és nagyon kellett nekik ez a győzelem, mert a tabella utolsó három helyezettje, a Bielefeld, a Mainz és a Schalke egyaránt pontot szerzett ebben a körben. Természetesen a legnagyobb meccs a klassziker volt, a Bayern München Borussia Dortmund meccsen hiába vezetett 10 percet követően már 2-0-ra a vendégcsapat holland duplájával egyébként. A Bayern München fordított, és azért a mérkőzés végére érvényesítette akaratát. Lewandowski triplázott, és már 31 gólnál jár, nagyon közel került ahhoz, hogy megdöntse Gerd Müller megdönthetetlennek itt rekordját.
A szériában Ibrahimovic, Calhanoglu, illetve Benacer nélkül verte a Veronát a Milán 2-0-ra, az Inter hétfőn lép pályára, így egyelőre csökkentette a különbséget a városi riválishoz képest a piros-fekete csapat. Ronaldo csak a kispadon kezdett, a 69. percben szállt be Morata helyett, aki duplájával eldöntötte a Lazio elleni mérkőzést a Juventusnak, 3-1-re nyerte ezt a mérkőzést a címvédő. 16 gólnál tart egyébként Morata, ez a legeredményesebb torinói szezonja eddig.
Franciaországban csak kupafordulót rendeztek, de amint Tibi már beharangozta.
Erről szól majd a mai műsorunk nagy része. Mielőtt azonban belekezdenénk a beszélgetésbe, még van egy fontos társadalmi üzenetünk számotokra, és hogy miért mondtam múltkor is, hogy fontos, nekem tágabb ismeretség és baráti körömben is van olyan, aki felnőtt férfiként küzd a meddőség problémájával, és olyat is ismerek szerencsére, aki egy kemoterápia után felépülve ennek a technológiának köszönhetően tudott gyereket nemzeni, úgyhogy ezért is hallgassátok meg azt, ami most következik.
A jövő tele van kérdésekkel. Hogy képes leszel-e a családalapításra, nem tartozhat ezek közé.
Őrizd meg nemzőképességed életed végéig, és tájékozódj a lehetőségekről a spermabank.crio.hu/sperma-tarolas oldalon.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Szabó Krisztofot köszöntjük nagy szeretettel, a Digisport francia szakértőjét, és ebből ki is találhattátok azt, hogy mi lesz itt ennek az adásnak a vezérfonala. Viszont lesz egy olyan vonal is, ami nem biztos, hogy kitalálható még itt a személyed alapján, ez pedig a sportfilmeknek a témája. Egyre több sportfilm sorozat készül, különböző minőségben, különböző cégek által. Hogyha arra kérnélek benneteket, hogy mondjatok egyet, ami így kapásból a legközelebb állt a szívetekhez, akkor ti melyiket mondanátok?
Valaha készített sportfilmek közül ever?
Hát akár, de mondjuk legyen egy olyan, hogy egy a régiek közül, meg egy a mostani modern koriak közül.
Jó, én tudok gyorsan mondani. A 98-as Les Yeux dans les Bleus című, a 98-as VB francia csapatáról készült ilyen belső dokumentumfilm, amihez gyártottam magyar feliratot annak idején.
Én azzal láttam egyébként.
Na, örülök neki, akkor eljutott legalább egy emberhez. A másik pedig, amit most készítettek, vagy legutóbb, vagy a közelmúltban, az nekem a Maradónás Capadia film. 2019-ben Maradona fémjelezte címmel, és gyakorlatilag a narratív keretet azt az adja, amikor a Nápolinál töltötte az idejét. Megérkezik, és elmegy onnan, és azt a 8-9 évet végigfutja, és zseniálisan van meg szerkesztve, meg alkotva. Imádom.
Doma, neked van ilyen?
Az a baj, hogy már föltetted előtte a kérdést, ugye, de azóta is inkább azt mondanám, hogy várom előbb a nézők válaszát, és akkor aztán mondom, mert ilyenkor mindig elfelejtem, hogy mit láttam egyáltalán. Ami biztos, hogy tetszett a Tottenham, tetszett a City féle All or Nothing sorozat, de sokkal jobban tetszett azért a Sunderlandes, és most akkor azt mondom, mert ott tényleg nem szólnak bele annyira, hogy te mit tehetsz bele ebbe, és mit nem, és tényleg belátsz a kulisszák mögé, és lehet, hogy ad pluszt, persze, hogy ad pluszt a Tottenham, meg a Cityről szóló, meg a Juventusról szóló sorozat is, de annyi plusz, mint amit a Sunderlandnél, hogy konkrétan azok, tényleg azok beszélnek, akiknek a kezében a döntés van, és a döntések hátteréről, és a problémákról is tudnak beszélni, azért az szerintem az adja az igazán az igazi élvezetét az ilyen sorozatoknak, hogy belsősnek érzed magad a Citynek, a Tottenhamnek a sorozatánál nem éreztem azt, hogy én egy, mintha egy játékos lennék a Sunderlandénél, igen, hogy én ott dolgozom, és része vagyok a mindennapoknak.
Nem érezted azt, amikor Harry Kane-ék ott ülnek, hogy kinevezték Mourinho-t, és ott ülnek, hogy Jézus, nézték, kivetítették az összes monitoron Mourinho-t, ahogy a Portóval BL-t nyer, mert mit tudom én, ilyen, már ment a sikerkommunikáció. Igen. Az engem úgy bevonzott.
Egyébként tök jó, hogy ezeket hoztátok, ezeket a szempontokat, mert én lehet, hogy elsőre rávágtam volna kapásból a City All or Nothing sorozatot, nekem az nagyon tetszett, de van egy csomó olyan dolog, ami...
Sit down, nobody talk.
ami alapján egyébként tudok másfajta rangsorokat készíteni. Nekem például a Juventus volt az első olyan a Netflixen, ami már így a modernkori és a sorozatokat, vagy ezeknek a sorozatoknak az alapelveit felhasználva készítették el azt, és az nekem annyira az újdonság varázsával, meg erejével hatott, hogy azt is ki tudnám emelni. De most, hogy mondtad a Maradonát, nekem is az a film, az például nagyon, nagyon beütött.
Bocs, egyet még hadd tegyek hozzá, és most jutott eszembe. Na, ezért mondom, hogy kell egy kis idő az emészgetésre. A Forma 1-es Drive to Survive az nekem az etalon, és ahogy amióta ugye volt a hatalom átvétel, azóta, amit a médiával csinál a Forma 1, az szerintem a modernkori sportmédiának a csúcsa, és szinte minden lépést ilyen tökéletesnek érzek. És ez a Drive to Survive sorozat is, még akkor is, hogyha egy kicsit az amerikai házcsapat köré épült mondjuk az első két szezon, akkor is az nálam a top egy, és pont az kerül bele, aminek bele kell kerülnie, pont annyit adagolnak, amennyit kell, pont annyi a háttér, amennyi még, vagy amennyi már így tényleg nagyon háttérsztorinak tűnik, és hát alig várom, hogy a Grosjean balesetet hogyan dolgozzák föl, mert az számomra egyrészt tévében is tökéletes volt, ahogy élőben amennyit mutattak belőle, és ahogyan azt kommunikálták, másrészt viszont erről még háttéranyagot nagyon szívesen megnéznék, úgyhogy az, amit biztos, hogy nem hagyok ki semmiképpen, tényleg nagyon várom már annak a következő részét.
Szerintem egyébként ez az egész műfaj ilyen borzasztó érdekes irányokat vesz, tehát hogy tehát a sportdokumentumfilmek nyilván a streaming szolgáltatókkal most elkezdtek felfutni, a Netflix, az Amazon Prime, megérkeztek olyanok, akik látták benne az üzleti potenciált, de ugyanakkor meg már a 2000-es években is készültek, főleg játékosokról filmek. Volt a Zidane, amikor gyakorlatilag így a Bernabeut körbevették 45 ilyen high profile kamerával, és akkor gyakorlatilag azt nézted, hogy balettezik 45 percen keresztül. És az kimondottan ilyen, már-már ilyen opera-szerű anyag volt. Tehát vannak olyan sportdokumentumfilmek, amik kimondottan játékosokra fókuszálnak. És mostanában tőlem nagyon sokan kérdezték azt, hogy az Anelka filmről mit gondolok. aminél egyébként szabványosabb, meg kommerszebb anyagot én még életemben nem láttam. És valahol szerintem ez a mostani ilyen megközelítésnek a kritikája is, hogy a Netflix, meg az összes ilyen szolgáltató, aki ezeket legyártja, annyira elmarvelesedett abban az értelemben, hogy stratégiailag gondolkodnak róla, hogy minden egy kaptafára megy, hogy van gyakorlatilag egy adott ilyen öntő forma, és az összes film erre készül. És van egy 10 pontos checklist, és tudod azt, hogy oké, beszélő fejek, oké, amikor kisgyerek voltál, amikor a csapatok ezt csináltak, és tehát, hogy recept alapján készülnek. És engem egy kicsit már ez zavar, hogy nagyon sok film ilyen. És most legutóbb a Pelét néztem
meg. Ez is
meg.
Egy zsáner, nem? Tehát, hogy itt most, hogy hol kell lassítani, hogy hol milyen zenei aláfestést használsz. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy egyébként a filmeknél ez megvan. Ez itt is nyilván egy ilyen közönség reakcióra épített valami. Most már nem fogom szétvágni a témát, tehát most már itt az elején fogunk
erre beszélni. Azért mentem bele, megmondottam. Hogy... De hogy az az érdekes, hogy szerintem a 2000-es években, amennyire ez a karakterközpontú megközelítés ment, akkor utána megjelentek azért a sikerkorszakokról ilyen csapatdokuk. Tehát a francia filmnek ugye az volt a különlegessége, hogy azt menet közbe vették fel, ellenben mondjuk a 2014-es Die Mannschaft-tal, ahol ugye a német csapatról készítettek egy filmet. De hogy ugye mindenki ilyen retrospektív beszél róla, és nem, visszaemlékezik.
Nem Die Mannschaft volt a cím. Ja, nem, bocsánat, rosszat, mert a 2006-osnak volt az a címe, hogy Sommermärchen. Az a nyári mese.
Minden bizony.
Tényleg volt ilyen. Nem kamuzok. Tehát, hogy a 2006-os Klinsmann-féle csapatról, amelyik a bronzérmet megszerezte a hazai világbajnokságon, arról is készült egy Sommermärchen című alkotás. Igen, egyébként itt ebben szerintem az a nehézség, és bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy borzasztó nehéz megtalálni azokat a sztorikat. Most itt akár nyilván nem lehet azt, hogy a Premier League mind a 20 csapatánál, a Serie A mind a 20 csapatánál, az összes topligás egyébként érdekesnek tűnő csapatnál végig forgatod az egész szezont, hogy hát, ha itt akkor ebben benne lesz valami, valami olyan sztori, ami kiugrik, vagy ami más, mint a többi. Mert hát azért jó, persze minden szezonnak vannak különlegességei, de olyan, amire föl lehet húzni egy egész filmet, akár egy egész 8 vagy 10 részes sorozatot, olyan azért nagyon ritkán adódik.
Nem tudom, én ebben nem feltétlenül értek egyet. Mármint, hogy ez ugye az egész 21. századnak nem csak a sportban egy problémája vagy kérdésköre, hogy rengeteg az információ, rengeteg az anyag, és hogy azt hogyan dolgozzák föl, és szerintem van elég anyag minden csapatnál, és például a Forma 1-ben is így van, hogy rengeteg kamera van, iszonyatosan sok felvétel, és csak az a kérdés, hogy ki hogyan dolgozza ezeket föl.
Hát meg, hogy ki a megrendelő. Mert azért a Tatenemes filmnél, tehát bocs, hát... én ezt néztem egy darabig, de úgy voltam, hogy tehát amikor Christian Eriksennek az esete az abból áll, hogy Eriksen mindig ilyen eddig lehúzott sakkába, így néha oda mondja, hogy igen, nehéz helyzetben vagyok, és már teljesen kegyvesztett volt már akkor, és mindenki arról beszélt, hogy mikor adjátok már el. Endon belé ügyről semmi, miközben lehetett tudni, hogy ugye a fasírban volt Mourinhoval. Tehát látszott az, hogy ki volt a megrendelő, és ennek megfelelően lett ez összehúzolózva.
Ennek
ez
a legeklatásabb példája is. Jordan, nem? Tehát, hogy ott is minden az ő szemszögéből.
Tök jó példa.
És igen, tehát, hogy ez a másik olyan dolog, amin esetleg megdöccenhet, vagy nem is azt mondom, hogy megdöccenhet.
Ferdíthet a valóságon az egész, vagy
igen,
a szemszög az...
Igen, és különösen azok számára lehet ez rossz, akik mondjuk nem feltétlenül értenek egyet azzal a valakivel, aki ennek az egésznek a megrendelője, és azok ilyen kicsit ilyen becsapva érzik, mert pont itt a Jordan film kapcsán, ami nekem nagyon tetszett, be kell, hogy valljam, ez a Last Dance, de beszélgettem olyanokkal, akik hát, hogy ez milyen szemét, hogy akkor ennyi, mert ezt a játékost nem mutatta be, meg azt a szemszöget nem mutatta be. Én bevallom, tehát lehet, hogy én vagyok igénytelen ebben, de engem ez nem annyira érdekel, sokkal jobban elvittek azok a képek, meg azok a nyilatkozatrészletek, amiket egyébként megmutattak.
Hát azért nem érdekelt, mert szerintem, hogyha jól tudom, az a korszak az nem volt annyira az érdeklődésed középpontjában, igen, akkor,
de,
amikor
nem. Jordan,
úgy... Igen?
De, az abszolút, tehát akkor még nagyon szerettem az NBA-t, meg nagyon néztem is.
Volt egy erős nosztalgia faktor benne.
Persze, hát arra is épített, és engem nekem ez tökéletesen betalált. Tehát, hogy nekem ennél nem kellett több, én nem akartam ennél mélyebbre menni ebben az egész történetben. Engem Jordan érdekelt, és szerintem, most attól függetlenül, hogy ennek ugye ő is, hogyha jól tudom, producere volt ennek a filmnek, azért amennyire kellett, annyira megjelenítette ő ebben az emberi gyarlóságát.
És a feleségei mit szólnak hozzá? Tehát, hogy egy darabig vállalta a gyarlóságát, ezt adom.
Bizonyos fokig. Azt mondom, hogy addig jelenítette meg, ameddig engem ez érdekel. Tehát ennél bulvárosabban, ennél jobban, mélyebben nem feltétlenül akartam belelátni a mélyére.
Benne van, de hogy csak hogy mutassak egy ilyen kontrasztot, mert hogy a 98-as francia film, mindig ide térek vissza, mert nekem az a non plus ultra, de hogy annak az erőssége ugye az, hogy gyakorlatilag egy kézi kamerával végigkövették az egészet, és mégis tudtak 3 nappal a döntő után összevágni egy olyan filmet, ami gyakorlatilag hozzá nőtt az egész élményhez. Az egész ország azt nézte, és olyan egysorosok, meg olyan bonmók, meg olyan jelenetek vannak benne, meg olyan karakterek, amelyek egyszerűen működnek. És hogy gyakorlatilag életre kell maga a film is, és nem csak úgy fel van mondva, tudod, hogy ez a igen, amikor így visszanéztem, akkor erre gondoltam, és izé, hanem ott abban a pillanatban éled meg. És ehhez képest ugye 18-ban is világbajnok lett a francia válogatott, megnéztem az arról szóló filmet, és elhánytam magam.
De egészen más volt a hozzáállás. Szóval, nem azt mondom, abszolút, hogy tök könnyű volt a dolga, de hogy ott valószínű, hogy még voltak nyitva ajtók, és talán kevesebb biztonsági őr könyökölte őt hasba, hogy itt nem mehetsz tovább.
Szerintem ez egyrészt a konfekciónak is a hibája, hogy most már gyakorlatilag minden film egy kaptafára megy, és akkor tudod, edzés közben megkérdezett, hogy na mennyire szenved? Hát ezt most a 89. percért csinálom, és utána tehát az ilyen beszólások. Másrészt meg a mai játékos már tetőtől tabi fel van készítve, hogy mit nyilatkozzon, mit mondjon, mit ne mondjon el. És ezeket aztán így szépen lezárják. Tehát a 18-as filmben N'Golo Kantéval egy jelenet van, amikor kosarazik, és nem szólal meg. Mert oda mennek hozzá, és így elfordul. Tehát, hogy effektíven nem ennyire introvertált, meg ennyire nem akarja ezt megosztani. De hogy Loris ugyanúgy, amint ott van a kamera, már így lehúzza a rolót. Miközben a 98-as filmben meg ott vagy Türánmal, aki a horvát meccs után felteszi a lábait, és közben repzenét hallgat, és elmélkedik az élet hülyeségeiről. De hogy, tehát, hogy ez a fajta ilyen nyitottság, ez meg már annyira nincsen meg benne.
Jó, de ott egyébként azt is érezted ennél a 98-asnál, mint hogyha, mit tudom én, a legközelebbi barátjuk csinálta volna ezt az egészet, nem? Tehát, hogy ezt a légkört, ezt nem feltétlenül tudod megteremteni a mai sztárokkal, egy Mbappéval, vagy...
Benne van, de hogy a sztárok meg hirtelen ezt egy, már érted, már látják a kamerában a lehetőséget, hogy akkor tudom produkálni magam, úgy de beszélek.
Azért, szerintem azért nem, mert 98-ban sztárok voltak, de nem értek el annyi embert, mint ma, akár a közösségi médiával, akár csak simán.
És itt van a lényeg, amit mondasz. Ez, amit szerintem Krisztof is mond, meg amit te is mondasz, hogy akkor még nem volt Instagram, aminél tényleg mindenki a legszebb oldalát, a legszebb arcát, a legszebb sminkjét mutatja meg, legyen szó férfiről, nőről, de tényleg, tehát itt ez van, hogy egy játékos is csak nyilván akkor vállalja a szereplést, ott nem érezted azt, hogy csak akkor áll a kamera, hogyha előtte a fodrász befésülte a haját meg.
Abszolút.
És azt akarom mondani, nem volt annyi média szereplésük, szóval, hogy ők még szívesebben akartak a kamera elé menni, hogy itt vagyunk.
Természetesebben is
akarok, igen, és ezt akarok csinálni magamból. Ma meg már inkább, hogy jó, elég, most már ez a 38. kamera, amit ma látok, és itt is viccesnek kéne lennem, és itt is természetesen kéne viselkednem, de hát én már magamat nem ismerem, mert nem tudok önmagam lenni semmilyen helyzetben, mert mindenhol ott van egy kamera. Vagy hogyha nincsen kamera, akkor saját magamat kell az Instán majmolnom, hogy én milyen vicces vagyok.
Abszolút. Abszolút. És egyébként ezt a műfajt most egy kicsit, mint hogyha kitolnák vagy Olaszországban, vagy nem tudom, hogy csak ott, de hogy két ilyen filmről is hallottam most, az egyik a Totti életrajzi film, vagy sorozat, a másik pedig ugye a Roberto Baggio. De mind a kettő, egyik sem olyan, hogy az igazi Roberto Baggiót kérdezed meg, hanem színészek által eljátszott az ő életüket bemutató sorozat, dráma, bármi, nem tudom. De ugye nyilván az is egy ilyen drámai recept alapján fog majd menni.
Hát, mint a Disney-s Pelé film. Megvan?
Ez az Aladdin előtt, vagy után jelent meg?
Nem rajzfilm. Na, hát a Disney készített egy Pelé filmet, ami egyébként feldolgozza az ő pályafutását, az ő jelenségét, meg a világbajnoki címeit. Kicsit ilyen mesés elemekkel is. Egyébként hozzáteszem, hogy én a kisfilmmal néztem meg, és neki nagyon beütött, meg bejött, sokkal inkább egyébként, mint a mostani Netflixes, mert egész egyszerűen ez a valóságot mutatta, vagy sokkal inkább a valóságot mutatta be, sokkal kevésbé olyan elemekkel, meg olyan manipulatív elemekkel építkezve, mint ahogy a Disney-s.
Szegény gyereket odaültetni, és amikor diktatúra volt Brazíliában, emberek tűntek el, statárium volt. Apa, miért hoztál el ide?
Hát az nem ezen van a fő hangsúly azért a Pelé filmben sem, csak erről is szó esik, mint ahogyan a Disney filmben nem.
Ez egyébként jogos. Nekem pont ez nem tetszett a Pelé filmben, hogy elindít egy ilyen, tehát az eleje az egy ilyen felnövés történet, amikor gyerek volt és cipőt putrolt, és aztán utána átmegy egy ilyen politikai oldal, vagy ilyen politikai húrokat pedzeget, majd ezt így elhagy, ott hagyja, mivel Pelé nem nagyon akart aktivista lenni, nem vállalt szerepet, gyakorlatilag politikai oldaltól független maradt. De hogy ezt így nem, tehát, és aztán itt vége, mert már az öreg Pelét már nem akarja megkérdezni. Ugyanakkor a politikai vonalat meg nem viszi tovább, hogy akkor mondjuk mi volt 10 éve később Szokratésszal, vagy ilyesmiként. Tehát, hogy én ezt sajnáltam ebben a filmben.
Hát konklúzió nincs. De egyébként szerintem azért ezeknek általános jellemzések, az ilyen lezáró kérdésként is teszem föl, hogy van végső konklúziója ezeknek a sportfilmeknek, illetve lehet, hogy másképp fogalmazom, jó, hogyha van egy sportfilmnek, akármilyen, akár politikai értelemben, akár az, hogy na gyerekek, dolgozatok sokat, mert akkor olyan nagy sztárok lesztek, mint Kylian Mbappé.
Neki még nem láttam hát, az önéletre.
Kell nevelnie? Kell, vagy ez csak egyszerűen bemutat egy olyan oldalt, amit te egyébként nem látsz a függöny mögött?
Szerintem ezek a filmek, ezek mindig a mindenkori mítoszokat mesélnek el, hogy hogyan nősz fel a feladathoz, hogyan valósítod meg az álmaidat.
Jó, de akkor ez nevel, vagy akkor konklúziót von.
Az ilyen sztorik, azok egyidősek az emberiséggel, és ezek mennek tovább, és ezek a filmek nyilván ezt szolgálják. A kérdés az, hogy mitől lesz érdekesebb, vagy mikor tudsz esetleg új élet találni, és ez meg már szerintem kreatív döntés kérdése, hogy Maradonát úgy mutatod be, hogy az egészet, vagy azt mondod, hogy csak a Nápolit, viszont azok meg ilyen belsős anyagok, amikor már teljesen kiégve 45 másodpercig így néz maga elé is. Na, olyankor érzed azt, hogy tényleg kapsz úgy valamit az ember valódi ényéből. Ami viszont már, ami engem egy kicsit zavar a Netflix esetében, az meg már tényleg az, hogy nem számít feltétlenül az, hogy mi az alapanyag, hanem úgyis a receptet fogjuk követni, és inkább a forma lesz a maradandó, mint sem az, hogy mit hozunk ki belőle.
Majd a teljes terjedelemből is csinálunk egy ilyen sorozatot,
hogy verket. Na, de tényleg arra biztatunk mindenkit, akár nézőt, hallgatót, hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy melyik az a kedvenc film, sorozat, amit szívesen néztetek, néznétek, és akár ezek is sorra kerülhetnek a teljes terjedelemben itt a későbbi adásokban.
A közvetítők legújabb adását hallottátok.
Igen, no de térjünk át akkor Franciaországba, mert hogy ez a másik olyan fő téma, amit mindenképpen szerettünk volna veled kibeszélni, és itt akkor, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen irányból közelítenék, akkor azt ígértem, hogy azt fogom kérdezni, vagy én arra vagyok kíváncsi is egyébként, hogy ez az előző szezon, ez itt a speciális helyzetnek egyszeri kifutása volt, hogy leállították a franciák a bajnokságot, és utána a Lyon meg a Paris Saint-Germain is igen sokáig menetelt a BL-ben, ugye negyed döntő és döntő a két esetben, vagy valamiféle pislákoló reményt láttál arra vonatkozólag, hogy itt egy emelkedésnek a kezdete volt ez az előző év. Azért is kérdezem, bocsánat, mert elég vegyesek voltak a vélemények meg az érzések is itt a magával a leállással kapcsolatban. Az első, amit mindenkitől hallottam, hogy na ezzel írta ki magát az 5 topliga közül a francia, vagy hogy akkor a 4-ről leszakadt, hogy egyedüliként ott befejezték a küzdelmeket. A másik az pedig ugye elég csattanos választottak a nemzetközi mérkőzéseken aztán a csapatok arra, hogy hát feltétlenül nem jártak rosszul a francia klubok ebben.
Hát amikor elkezdtem francia labdarúgásról írni, akkor azt megfogadtam magamnak, hogy oké, néha megengedem magamnak, hogy fanboy legyek, de azért franciáskodni nem akarok. Úgyhogy ezért aztán a legnagyobb ilyen franciáskodás, amit bele tudok tenni ebbe az, hogy én a top 5 bajnokságból még beleveszem a franciát. De ha igazán objektív akarnék lenni, akkor ez kb. Úgy néz ki, hogy top 4 plusz 1 plusz 1 plusz végtelen. És abban a top 4 az nyilván a top 4, a plusz 1 a francia, mögötte szorosan a portugál, és utána meg az összes többi. És ezt egyébként az ilyen koeficiensek alapján is le lehet követni. Tehát, hogy a francia bajnokság leszakadva a 4-től, de még egy ilyen leégüres térben, mögött a portugál követi, és akkor mögöttük a vízözön.
Hát még talán az orosz az, amelyik kicsit ebből a vízözönből.
Fura, mert én meg a hollandot mondtam volna.
Holland-orosz-belga, tehát már tényleg ott azért van egy fluktuáció azok között, hogy kik azok, akik esetleg ebből a masszából kiemelkednek.
Igen, de hogy ugyanakkor meg ez a tavalyi eset, ez inkább volt egy pontszerű esemény egy időskálán. Egy fodrozódás a téridő szövetén. mert egész egyszerűen nagyon rendkívüli helyzet volt az egész. És tehát nem tudod azt mondani, hogy igazán konstans teljesítményeket kapnál a francia kluboktól, leszámítva a PSG-t, mert oké, a PSG mindig ott volt az élmezőnyben, csak ezt a szintet nem bírták megugrani. És szerintem ez a BL Final Four, vagy Final Eight, ez kimondottan jól állt nekik, mert nem volt az, hogy matematikázni kell, nem kell nagyon utána nézni ezeknek, nem kell igazán az oda-visszavágós rendszerben bármibe belefeszülni, hanem...
Azzal, hogy kiiktattuk a tavaszi időszakot, volt Neymar. Most
igen, felépítettünk Neymar. De hogy...
Ezt kéne, hogy mindig nyáron rendezzék ezeket a BL tornákat, és akkor lenne Neymar.
Hát
de tényleg, abban azért nagyon nehéz nem mintát észrevenni, hogy gyakorlatilag amióta a Paris Saint-Germainnél van, egyetlen egy olyan szezon volt, amikor ezeken a fontos meccseken rá lehetett számítani, és amikor lehetett számítani, akkor egyébként azt ne tagadjuk el, hogy hozta is magát.
Igen, de hogy a Final Eight-nek a tanulsága az volt, hogy amikor csak egy meccsekre kell döntéseket meghozni, és viszonylag gyorsan jönnek a meccsek, Tuchel egyébként tök jól keverte a lapokat, mert ott volt az Atalanta elleni meccs, Choupo-Moting megmenti a hazát, az égvilágon nem gondolta volna senki. Icardi, aki akkor épp kapott, nem tudom, 7 labdát, és azok sem feltétlenül veszélyes zónákban, akkor szépen levette, és akkor utána betette Neymart hamis 9-esbe. Ezek tökre ültek akkor, de ezek nem olyanok, amikor szeptemberben leülsz, és azt mondod, hogy tervezzük meg az évet, oké, Neymar hamis 9-es, Icardi nem kell, mert egész egyszerűen, tehát valamennyire a szükség hozta azt, hogy ez a PSG úgy nézett ki, ahogy, de hogy egyébként nem így néz ki ez a PSG. És ezért is volt érdekes most ez, hogy a Barcelona ellen, hogy na mindegy, majd erről még beszéltünk, hogyha mélyebben belemegyünk, de hogyha megnézed a többi klubot, ott van a Marseille, játszottak egy Európa Liga döntőt 3-4 éve, a következő idénben 5-ek lettek. Utána jött Villas-Boas, akkor nagy nehezen feltornáztak magukat a második helyre, már kezdtek lemorzsolódni, de aztán jött ugye a bajnokság lefújása. És akkor ott volt a Lyon, aki meg hát most megélte azt, hogy egy kicsit így ilyen struktúraváltást hajtottak végre a klubnál, lett egy új edző, Silvinhoval egyáltalán nem működött a dolog, teljesen touchra ment ugye a szezon kezdetük. És mire egyáltalán a Final 8-re kerültek volna, ők ugye 7-ek lettek a bajnokságban, lefújták, és az ugye azt jelentett, hogy semmi európai szereplés. Tehát a Final 8-nek volt egy plusz motivációja, hogy na, még azon keresztül valahogy vissza tudsz evickéni Európába, ha sikerül.
És sikerült. Tehát, hogy ezt a küldetést teljesítette a francia foci, nem?
Ja, azt hittem a Lyon. Tehát, hogy...
Ja, nem. Csak hát azt mondom, hogy a Lyonnak sem kell szégyenkeznie amiatt, amit egyébként a Bajnokok Ligája...
Hát, meg köszönjük Pep Guardiola azért. Tehát, hogy azt a meccset azért kőkeményen eltaktikázta, és azért kellett az is. De hogy a Lyon meg... Tehát, hogy most nézd meg, nincsenek ott Európában. És viszonylag a naptári könnyedség, ami ebből fakad, azt meg most elég szépen kihasználják, és ott vannak az élmezőnben most a francia bajnokságban, mert tudnak építkezni, tudnak nem csak ilyen regeneráló edzéseket tartani, és nincs ott az európai nyomás, tehát nincs ez a kettős terhelés. És a kérdés az, hogy amikor visszaevickélnek ide, akkor hogyan fognak lépni, hogyan fogják felépíteni a naptárjukat?
Szerintem, és bocsánat, most minden nem Paris Saint-Germain szurkoló francia bajnokságot követő embertől, teljesen lényegtelen, hogy mi van a Lyonnal, a Lille-el, a Monaco-val és a többiekkel, mert azért kell 4+1-et mondanunk, vagy 5 top bajnokságot mondanunk, mert amíg a Paris Saint-Germain ott van konstans, akár a top 8-ban, akár az európai életben, jó, kieshetnek a legjobb 16 között is, de amíg ilyen gazdasági erővel bírnak, és amíg minden évben ott lesznek, addig ugyanúgy fogunk számolni a francia bajnoksággal, és olyan, mintha ők lennének a gőzmozdonyai az egész bajnokságnak, és húznák magukkal a többi csapatot is, hogy azért számolni kell velük Európában. És úgy érzem, hogy a Paris Saint-Germain nem fog kiesni ebből a körből, ami a BL top csapatait és az esélyeseket illeti. Úgy, ahogyan például az Ajax a hollandok közül kiesik néha, és még az is kérdés, hogy első lesz-e a bajnokságban.
Igen, ez azért egy nagyon jó kérdés, mert... Fölvetődik az, hogy miközben én persze gondolkoztam, hogy a negyed döntője a Lyonnak az a City elleni volt, ugye? Tehát, hogy az
igen, elődöntő volt.
Igen. Szóval, hogy hitelesíti-e a francia bajnokságot az, hogy a Paris Saint-Germain nem biztos, hogy bajnok lesz idén.
Hitelesíti, tehát
hogy erősebbnek tűnik hogy... attól, hogy itt egy 4-es versenyfutás van, hogy az a Paris Saint-Germain, amelyik úgy kiemelkedik, ahogy Doma is mondja, meg zászlós hajó, meg tényleg úgy tekintünk rám, mint egy top-top csapatra, az hát egyáltalán nem bír. Most ott tényleg el van veszve ott abban a 4-es versenyben.
Nem gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen hosszú távú trend lenne, mert gazdasági viszonyokat tekintve meg nincs elmozdulás. Tehát a PSG az még mindig ugyanaz, egy másik galaxis. a többi klubnál nem feltétlenül nőtt meg a boríték, és most ráadásul a francia bajnokság egy elég komoly válságot élt meg az elmúlt hetekben, hónapokban, mert alapból azzal, hogy lefújták a bajnokságot, ugye nyilván meccsnapi bevétel, az nyilván mindenhol elesik, de itt is elestek, elbukták azokat a tévés pénzeket, kaptak az államtól egy visszafizetendő vagy visszatérítendő kölcsönt, majd jött ugye az volt az ígéret erre, hogy majd ezt azzal kompenzáljuk, hogy most jött egy új televíziós jogtulajdonos, aki többet fizet, és ha mekkora szintlépés történt, mert a Media Pro,
igen,
amely belépett egy alapvetően telített francia piacra, ahol ott már a beIN Sport, a Canal Plus, az RMC, az összes kereskedelmi csatorna, és megérkezett, azt mondták, hogy figyeljetek, pénzt, paripát, fegyvert, összeállítunk mindent, Dream Team, megvettek egy brandet, hogy azzal csináltak egy új televíziós csatornát, a Netflix-el szövetkeztek, azt mondták, hogy ha 2 millió előfizető meg lesz, akkor már nullszadósok vagyunk, lett belőle 600 000 előfizető. És az első törlesztésnél, vagy az első részletfizetésnél azt mondták, hogy figyeljetek, bocs, beadtuk a kulcsot. Tehát, hogy, és most az elmúlt hetek...
ezeket egyébként, mármint azt tudjuk, hogy itt ilyen 1 milliárd fölötti kifizetés lett volna a klubok felé, ezeket egyébként kalkulálták már a büdzséjükből a csapatok, vagy azért még óvatosan terveztek ezzel?
Hát az elmúlt, tehát amikor ez ugye megtörtént, és bejelentették, akkor gyakorlatilag az a szituált fent, hogy amikor elhagyod a barátnődet egy másikért, és a másik hagy, vagy kikosar az téged, és azt mondta, hogy akkor visszakönyörgöd magad a másik barátnőthöz. Egy az egyben ez a szitu volt. És akkor visszamentek a Canal Plushoz, a régi jogtulajhoz, hogy akkor valami kis málnára valót létszik. Hogy lehetne ezt megoldani?
Hát és mert, a Canal mert az 1 milliárdból lett 650 millió, ugye? Tehát ahhoz képest, amennyit egyébként mostanáig ki kellett volna fizetni a MediaPro-nak.
A MediaPro-nak az ígérete volt 1 milliárd fölött, 1,1 milliárd, és most visszaléptek úgy gyakorlatilag az előző ciklusnak az alsóbb részéhez, hogy, tehát, hogy igazából nem az, hogy több pénzt fogsz keresni, hanem még kevesebbet. De hogy ettől függetlenül nem bukták azt az 1 milliárdot, csak annak az ígéretét, ugye. De mindegy, szóval tehát alapvetően gazdaságilag most nem állnak túl jól a francia klubok, eddig is gyakorlatilag Európának a szuper, hogy hívják ezt, az interspárja volt, mert hogy mindenki onnan szerezte be ugye az olcsó tehetséget, de hogy így, hogy most a piaci viszonyok is lelassultak, kevésbé bevállalósak a klubok, kevesebb kockázatot vállalnak, ezért aztán nem is nagyon tudnak úgy exportálni. Úgyhogy, de hogy ettől függetlenül a francia bajnokság ugyanúgy ez a premier előtti vetítés lesz, ahol a holnap Ousmane Dembélét meg a N'Golo Kantét meg tudod nézni, csak nem valószínű az, hogy a PSG-n kívül most így nagyon felzárkozna bármelyik klub is, hogy tartósan ott legyen az élvonalban. Ilyen érdekes műhelyek vannak egyébként. Tehát, hogy a Lille most gyakorlatilag bajnok esélyes úgy, hogy ott van Luis Campos, aki most már azért el is ment, de hogy ő volt ugye a sikerkovácsa annak a monakói csapatnak, amelynek a jó része most a City néven. meg ott van a Lens, aki egyébként nagyon szépen játszik, de hát ők most kerültek fel az élvonalba. De hogy ott van a Lyon, aki most ráér és tud tervezni, meg tud építkezni, de hogy nem tudjuk azt, hogy mi lesz azután. Ott van a Rennes, ahonnan elment az ügyvezető igazgató, aki ott szépen összehúzta ott a szálakat. Most ő lett egyébként a Lille-nek az ügyvezetője. És egyébként ő volt régen a PSG-nek a szakmai felelőse. Tehát, hogy ilyen érdekes összefonódások vannak, csak nagyon sokszor így kifutnak ezek a ciklusok. Tehát az a Nizza, amit felépítettek mondjuk ilyen 2015 környékén, Ben Arfával, meg Balotellivel, az most így próbál egy ilyen új ciklusba lépni, Marvelesen ilyen Phase 2-be lépni, de nem. A Saint-Étienne az teljesen elavult, és akkor ott vannak ilyen kisebb cégek, mint a Reims, amelyik alapvetően szépen fel tudott építkezni, egy ilyen Disasikkal, meg tehát viszonylag ilyen Matuzsálemnek számító játékosokkal, de hát őket meg egy Vidi is kiejtett egy kvalifikációs fázisból. Tehát, hogy most azok, akik az elmúlt években még viszonylag szépen építkeztek, azok most visszaestek, és ennek köszönhető az, hogy például az olyan klubok, mint a Metz vagy a Lens, akik egyébként tök nyugalomban tudnak dolgozni, de semmi igazán látványosat nem csinálnak, azok pedig most fel tudnak zárkozni, és abba a hatalmi vákumba így feljönni.
Olyan, mint hogyha a Ligue 1-nek a PSG lenne a Premier League-je. és a Lille a Ligönnek a Ligönnye, meg a többiek is a Ligönnek a Ligönnyei, szóval tudom, érthető ez a hasonlat.
Értem, csak ehhez az kéne, hogy a PSG a Ligönben vásároljon be, és ez nem annyira jellemző. Tehát ezt mindenki kérdezi a PSG-nek a Leonardo-tól, ugye a szakmai igazgatótól, hogy miért nem veszitek meg Kamavingát, és azt mondja, mert nem akarjuk, mert megszerezzük Olaszországból kölcsönbe az én ügyfelemet.
Nem fogják szeretni a hallgatók, de akkor a PSG az nem a Ligön Bayern Münchenje.
Hát igen, egyébként ez egy érdekes dolog, most itt nem feltétlenül, a nagy sztárokat nem feltétlenül Franciaországból vásárolja be magának itt a történelmi példa alapján, Mbappé kivételével.
Hát nagyjából igen.
Igen, azt akartam behozni, bocsánat, hogy kicsit ez az FTC szindróma, ami eszembe jut most a Paris Saint-Germainről, hogy kb. Azt is kérdezhetnénk, hogy vajon, hogyha a ZTE ellen X-elt a Fradi, akkor most ez mennyire árazza be akár a Fradit, akár a Ligát, hogy ettől jobb lett-e a ZTE. Kicsit így érzem magam akkor, amikor azt kérdezzük, hogy a Paris Saint-Germain az, hogy ők harmadikak, másodikak, negyedikek az adott pillanatban, attól jobb lesz-e a Ligön? Szerintem nem, mert talán ez a játékos keret tele van olyan játékosokkal, akik már évek óta ott vannak, és tudják, hogy jó, hát itt van ez a Ligön, de nem olyan nagy a tét igazából a végén, úgyis megnyerjük. Hogyha megég a ház, akkor meg szerintem majd teljesítenek, és nem lesz ebből probléma.
Igen, de hogyha már itt ez a téma, akkor szerintem beszéljünk egy pár mondatot arról a három csapatról, amelyik most kihívóként ott lehet, és mindegyiknek azért van érdekessége. Itt a Lyonnal azért kezdenék, mert ott ugye azért szerintem mindenki azt tippelgette, meg arról szólt a diskurzus itt az átigazolási időszak kezdetek, akkor már, hogy Depay Barcelona, akkor Bruno Guimaraes, nem tudom hány csapattal hozták kapcsolatba, és Aouar egyébként, Juventus, meg ki tudja még hány
City.
Helyen. De tényleg, tehát, hogy főleg ezt a középpályás hármast, ezt mindenhova el akarták vinni gyakorlatilag, akik a Bajnokok Ligájában egyébként nagyszerűen teljesítettek, megtartották, és Paquetával még talán erősödött is ez a mostani Lyon.
Abszolút.
Ez hogyan volt lehetséges egyáltalán, Olasz?
Kinek állt az érdekében?
nem így akartam föltenni a kérdést, de hogy hogyan tudta megtartani a Lyon Bajnokok Ligája, meg európai kupa szereplés nélkül azokat a játékosokat, akikről már ilyen 50-60-70 milliós árcédulák röpködtek?
Hát sokat segített a Covid, és hogy nem élénkült fel a piac annyira, hogy azt mondják, hogy oké, akkor Aouart elvisszük 50 millióért mondjuk. Miközben egyébként 60 ér is már keringtek számuk. Tehát, hogy szerintem ez a fajta piaci pangás, ez szerintem ezt is generálta.
De vajon tényleg segítette? Mármint, hogy nem lett-e volna jobb, hogyha...
Hát a Lyonnak segített, meg ez jól néz ki ez a Lyon, nem?
Hát ez most jól néz ki, meg tehát most arról beszélünk, hogy a Lyon akár még be is futhat, és bajnok lehet, ami tényleg egy szenzáció lenne nekik, meg egy hatalmas sikerként élnék meg. De azért a Lyonnak a hatalmi pozíciója, ha nem is tűnik úgy, hogy ez egy kirakat csapat, vagy egy ilyen banter csapat, de hogy azért Jean-Michel Olasz klubelnök azért eléggé magához tudja láncolni sokáig, relatíve még plusz egy-két évig, mint amikor egyébként a piac bejelentkezik az egyes játékosokért.
Tokó Ekambi nevén megakadt.
Carl Tokó Ekambi egyébként tök jól teljesít, de bánsd.
Nem akarom bántani. És az csak nem a legharmonikusabb mozgású csatár, akit valaha láttam.
Egyáltalán nem. Nem, átalakult ez a csapat, mert még tavaly ugye a Final 8 során így egy ilyen 3-5-2-es játékrendszerben játszottak, ahol Ekambi inkább ez a csatár poszton, ott Depay körül forgolódott. Csak aztán rájöttek, hogy annyira azért a szárnyvédők nem működnek, a Dubois és Maxwell Corné, még akkor is, ha hiába is zseniális, hogyha Maxwell Cornétől esel ki a BL-ből. És ezt gyakorlatilag kivették, és most átálltak egy ilyen 4-3-3-ra, ahol Paqueta egyébként tök jól erősíti a középpályát, Aouar szerintem viszonylag mentesül a védelmi feladatok alól, vagy legalábbis egy kicsit több teret kap a támadásokban, és egyébként klónozták Ekambit, mert megvették Tino Kadewere-t, még a Le Havre-tól hozták el annak idején.
Miközben Dembeléről lemondtak.
Miközben Dembeléről lemondtak. És akkor azok, jó, Atletico-nak odaadjuk kölcsönbe. Lehet.
De azt hiszem, hogy Dembélé volt sokáig az a csatár, aki a legtöbb kísérletből nem rúgott gólt Európában, nem? Tehát hogy ez azért nyilván segítette a döntését Olasz úrnak.
Benne van. De hogy igazából Depaynak érdekes látni ezt a fajta ilyen másodvirágzását, vagy nem is tudom. Tehát az, hogy ő teljesen szabad szerepkört kapott ebben a tízes pozícióban, ugyanúgy tud csatárként is fel tud lépni, vissza tud lépni a középpályára, és neki alapvetően nagyon jól áll. Tehát az a fajta Depay, akit mondjuk még a Unitedben láttunk, hogy ez a szélről elkezd befelé cselezni, és akkor ő most így labdával a lábán itt szép triblizi magát, ez most már egyáltalán nincs. Tehát, hogy egyben van ez, és KDV-rét gyakorlatilag pont ugyanúgy használják, mint Ekambit, Transitionben kimondottan jó most ez a Lyon, és nyilván az üzletpolitikájuk az mindig is, tehát ha két értéke volt a Lyonnak, az egyrészt az üzletpolitika, másrészt meg az akadémia. És az, hogy az akadémiáról évekig voltak képesek kitermelni egy Lacazette-et, Benzemát, Aouart, Ben Arfát, tehát hogy lehetne sorolni, az mindig lehetővé tette azt nekik, hogy akkor oké, amikor már leértek egy bizonyos kort, és még egy-két évet, akkor eladták őket. De a másik oldalról meg a 2000-es években például tök jó keverték a kártyákat, amikor még nem feltétlenül volt annyira versenyképes a PSG, és akkor mit tudom én, eladtak egy Essiant, hoztak egy Thiagót, a Thiago Mendes, de nem a mostani. Elment ugye, mama.
Nem azt a Thiagót, hanem azt a Thiagót.
Ez a Thiago. Thiago. De hogy, és akkor mit eladták Mahamadou Diarrát, és akkor jött helyette Kim Kerstrom. Na, tehát hogy csak a nosztalgia kedvéért most így bedobtam ezeket. Igen. De hogy ez mindig jól ment nekik, hogy ezeket
eladták
a kártyákat.
Eladták Sonny Andersont, és?
És hozták Elbert.
Egyébként, tehát óriási. Jó, igen, ezt értem, azért ugorjunk át egy kicsit itt a Lille-re, mert ugye ott említetted ezt a Luis Campos féle építkezést a monakói aranygenerációval, meg minden egyébben, csak hát nekem ez nem teljesen tisztáz a kép, hogy ott akkor hogy van Gerard López, meg hogy a...
Ő már nincs.
De hogy neki nem volt pénz elvileg, hogyha jól értettem, és ugyanúgy ígérgetett, mint a MediaPro.
Nagyjából igen, de hogy nem, ez így nem teljesen igaz. Tehát ez nem arra szól, hogy ő megjelent. Egyébként a Lance-nál volt egy ilyen, hogy megjelent egy örménybefektető, és azt mondta, hogy akkor figyeljetek, itt most aztán aranyélet lesz, és kiderült, hogy egy fillérje nem volt, és ebből egy ilyen hatalmas ilyen perpatvar lett.
A Valenciánál most a Gyohri herceg kopogtat, csak akkor jegyzem meg.
Csak ugye, ha már itt a Forma 1-ről beszéltél, ő volt az, aki a Lotus istállónál egyszer már
megfogott. Igen, de ettől még nem ez a nigériai királyfi a spam levéllel. Nem, ő annyit csinált, hogy egy befektetési alapnak egy befektetési alapot bepörgetett, hogy vegye át a tulajdonosi jogokat, és azt mondta, hogy ő lesz az ügyvezető, és ő forrást fog teremteni. És az, amit ti kedves befektetők betettetek, azt én visszaforgatom nektek, tehát, hogy meg tudom teremteni azt, hogy ez kifizetődő legyen. Csak ezt nem tudta. És elfogyott az idő, a befektetők mondták, hogy oké, még kapsz 3 percet, de nem, soha nem volt elég. És ebből lett az, hogy gyakorlatilag egy ilyen menedzsmentváltás történt, és akkor beültették azt a korábbi Rennes ügyvezetőt, aki egyébként a Rennes nagyon szépen megigazgatta, és Lópeznek meg azt mondták, hogy oké, akkor köszönjük szépen. És ugye López nem feltétlenül tudta az eredményeket sem elég gyorsan szállítani, nem is tudott elértékesíteni elég gyorsan. Tehát az, hogy az Osiment el tudta adni 80 pluszért, oké, ez egy nagyon jó ügylet volt, csak aztán utána vissza is kellett forgatni. Tehát egészen nem állt pénz elég gyorsan a házhoz, mint ahogyan azt ő beígérte. Tehát hogy ő ebbe bukott bele.
De akkor most megvan a motor, meg megvan a működtető erő itt a Itália mögött. Tehát nem arról van szó, hogy a Gája hajót azt most csak a Gája rabok húzzák, hanem azért a gőzgép is dolgozik benne.
Hát igen. Most az a kérdés, hogy ha Camposzt kiveszed a rendszerből, akkor tudsz-e olyan jó vételeket felmutatni. Ez a Lille, ez abban érdekes szerintem, hogy Camposznak a telefon listáján azért úgy elég érdekes neveket ki lehetett így húzni, vagy be lehetett húzni a klubba. Miközben egyébként meg érdekesen építkeznek vonalanként is, hogy mindig van egy veterán, meg van egy fiatal tehetség, és valahogy tök jól működik ez az elegy, hogy ennek a Lille-nek nem feltétlenül Jonathan David kanadai tehetség a legnagyobb húzóneve, hanem inkább egy Benjamin André, aki ez a... Ő soha nem lesz egy 10-es skálán 7-esnél soha nem lesz jobb, de alatta sem nagyon fog teljesíteni. És ez az, amit egyébként a Marseille egyáltalán nem tud hozni, hogy ők leigazolták Adil Ramit, meg Luis Gustavot, De hogy oké, volt mondjuk egy jó három hónapjuk, de aztán utána simán lehozták a kettes-hármas meccseket.
Hát Adi remélem, legalább idehozta Pamela Andersont. Ha már a Marseille-t említetted, azért nem soroljuk őket az üldözők meg a bajnok esélyesek közé ebben a szezonban, de azért azt nem lehet szó nélkül hagyni, ami ott történt.
Kupa esélyesek közése.
Most már kupa esélyesek közése, hogy a negyedosztályú ellenfél ellen kieste, amelyik október óta nem játszott tét meccset, szóval az nagyon gáz. Viszont az is az, amit történt ott az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ezt, ha fel tudod villantani pontosan itt az edzőközpont felgyújtásával, elnök elleni tiltakozással, edzőváltással, sportigazgatóból elnökké lett szakemberet. Szóval mi történt ott?
Fú, mire én ezt felsorolom, az
nem kell felsorolom, csak emelj ki három olyan aspektust, amit érdemes vizsgálni.
Mondok inkább egy hasonlatot. Az The Office című sorozatot nézitek?
Nem, nincs meg.
Nem, nincs meg? Jó, mindegy, akkor azt nem hozom.
De lehet, hogy akkor a hallgatók nézik
a hallgatók, akkor ha ti nézitek az Office című sorozatot, akkor van az a rész, amikor az irodában elszabadul egy denevér.
Ja, igen, tudom, persze.
Elrepülget, bezárják a tárgyalóba, és akkor ott nézik, hogy mit csináljanak. És a cégnek a buzgó mócsingja, a helyi nácia, Dwight, az fog egy dobozt, és azt elkezdi belül ragasztóval felragasztani. Igen, nem csak ott van a tehetségesebb, az intelligensebb, meg a szellemesebb munkatársa, Jim, aki meg eladja neki azt, hogy mintha megbökte volna őt, vagy megharapta volna őt a denevér, és mintha vámpirá változna. És miközben ott ragaszgatja a dobozt, akkor Jim oda megy, és oda nyúl egy, azt mondja, hú, megégette a kezemet ez a fokhagymás kenyér. és akkor Dwight, ahogyan ragaszgatja, így oda néz Jimre, és mondja, hogy one crisis at a time. Na, Marseille-ben ez van, hogy ez a one crisis at a time, hogy csak vegyük krízisenként ezeket a jelenségeket.
Melyik a legnagyobb? A szurkolók vandalizmusa, az elnöki inkompetencia? Ezt kérdezem, hogy valóban van-e erről szó?
Hát most két olyan dolog, ami összefügg, igen, amit mondtál. Tehát az egészet átvette ugye...
Jó, de attól, hogy hülye az elnök, attól még nem gyújtom rá a csapatra az edzőközpontot.
Ez Marseille.
This is Sparta?
Hát most azt kérdezed, hogy melyik város el a legközelebb?
Is this a Marseille?
Ó, egyébként igen. Ezt értékelnék a Marseille drukkerek. De... Marseille, mondtam kül, de igen, de hogy ez... De egyébként a Napoli... Tehát ha Nápolit vennéd példaként, mert nyilván vannak párhuzamok, hogy meg mediterrán, kikötőváros, igen. Képzeld azt, hogy mondjuk a Nápolinál érkezne egy befektető, ő átvenni az egész tulajdoni viszonyokat, ő lenne, mondjuk Warren Buffett átvenni az egészet, és kinevezne egy közgazdást.
Majdnem hasonló történt De Laurentiisszel, de...
Na, de és mondjuk De Laurentiis helyett mondjuk nem De Laurentiis van, hanem mondjuk a helyi, nem tudom, egy helyi startupnak a vezetője. El tudod képzelni? Na most ez történt Marseille-ben. És amint megjelentek, nyilván az volt, el volt adva egy Champions Project, hogy akkor most felnövünk a Párizshoz. Igen, nem csak az egész kommunikáció félrement azzal, hogy az a közgazdász ember, aki biztos, hogy tele volt jó szándéka, de hogy ő elkezdett olyanokat mondani, hogy ő egy kicsit furcsának tartja, hogy a klubnál mindenki szurkol a klubnak, mert hogy az nem jó, mert hogyha a klub kikap, akkor mindenkinek rossz kedve lesz, és az rontja a produktivitást. Tehát, hogy effektíve ilyeneket nyilatkozott. Leépítette az OMTV-t, ami egyébként a szurkolóknak egy nagy kedvenc ilyen csatornája volt. Egész egyszerűen nem rezonált se a közönséggel, se a közeggel, se azzal a hevülettel, ami a város tövezi. És nyilván ebből lett elegük a szurkolóknak, meg abból, hogy ott volt egy olyan keret, amely egyébként nem hozta az eredményeket, és tele volt ilyen belső feszültséggel, és ráadásul André Villas-Boas edző, meg oké, hogy kompetens edző, szerintem tavaly nagyon szépen összehozta ezeket, de az, hogy idén ennyire földbe álltak a Bajnokok Ligájában, és Villas-Boas már elérte azt a pontot, amikor azt mondja, hogy csak essünk ki. Tehát, mert hogy ezt így effektíve lenyilatkozta.
Hát a meccsek után voltak ilyenek, hogy ennyire vagyunk szarok, képesek. Igen. Ha ennyi pénzt kapok, akkor ennyit tudok belőle kihozni.
Igen.
Használta ezt a szót is, nem én akartam itt ilyen alapáriba lemenni, hogy azért vagyunk ilyen, mert hogy mi legalább bejutottunk, és meg tudjuk mutatni, hogy azok vagyunk.
Az már a kompenzálás volt, az amikor igen, ez igen, a... Igen. Jó. Csak a B-ből csak azt tud kiesni, aki bejut. Igen, tehát, hogy ez erről szólt. De... Tehát, hogy, és akkor Villas-Boas egyébként felszínre hozott ilyen konfliktusokat, amit egyébként edzők nem nagyon szoktak, hogy azt mondja, hogy Payet és Tovan, hát ők nem fognak együtt eljárni vakációzni. Tehát, hogy igazából ezeket
nem feleslegesen.
Feleslegesen tette ki a kirakatba, és akkor ebből lett az, hogy már tényleg mindenkinek elege volt, és már könyörögve kérte, hogy hadd mehessen el. Ettől függetlenül a Marseille szerintem egy baromi érdekes mozgás történt meg, mert ugye ezt a közgazdász jó embert ezt eltávolították, és helyette kinevezték azt, aki egyébként a szakmai igazgató volt a klubnál, Pablo Longoria, aki 8 hónappal ezelőtt nem volt munkája. És egy effektíve őt azért hozták oda, hogy figyelj, az elődöd az Andoni Zubizarreta volt, aki effektíve nem tudott senkit eladni, csak hozni tudod, de eladni sem
megy. Longoria nem rossz név a nemzetközi futballban alapvetően, tehát nem. Neki azért egy angliai, olaszországi múltja van, Newcastle-nél, ha jól emlékszem.
Valenciánál is megfordul. Juve,
Sassuolo.
Az nem tudom, hogy mennyire alakult jól ott az a Juve.
Nem tudom, én sem, csak azt tudom, hogy ő azért egy ilyen viszonylag világlátott, több modellt ismerő.
El lehet képzelni róla, igen, hogy a kapcsolati hálója is jó, és a jó döntéseket is tudja meghozni. De ugyanakkor meg valahol zseniális, hogy őt azért hoztad, hogy gyakorlatilag ilyen vezető scout legyél, és ezt képest csak valamit kezdjél ezzel a klubban, legyél az elnök, létszi. Mert hogy effektíven más nem. Tehát, hogy érdekes volt ez, és ez alapján egyébként feltételezhető, hogy majd tudnak építkezni a közeljövőben.
De ha ilyen okos emberek vették körbe, vagy körül azt az előző tulajt, a közgazdást, akkor hogy nem volt annyi kommunikációs készség, vagy annyi kommunikáció a klubon belül, hogy ne menjenek el egy gyújtópontig, szó szerint gyújtópontig, uh-huh. vagy ne fajuljon idáig a helyzet. Szóval hogy ezt hogy lehet összehozni?
Hát rengeteg hibás döntés volt benne. Az Zubizarreta kinevezése az ugye arra vonatkozott, hogy oké, egy világlátott ember, aki a spanyol kapcsolataiból megél, és nyilván az amerikai befektető azzal jött, hogy oké, én beleteszek 200 millió eurót, de azért én is szeretnék látni pénzt belőle. Ha nem tudsz eladni, akkor megkérdez, akkor nyilván mindenki már ilyen közröhely tárgya volt Zubizarreta a Franciaországban, hogy ő most tényleg ilyen klubmednek látja ezt, ilyen nyugdíjas klubnak gyakorlatilag, hogy oda bejár. Ott volt az ő távozása. Előtte Rudy Garciát úgy hosszabbították meg a klub vezető edzői posztján, hogy már kezdett egy kicsit úgy leszakadni, és akkor gyorsan adtak neki még azt hiszem 3 évet, és utána egy ilyen teljes letargiába, tehát jöttek a vereségek sorozatban, és akkor utána rá 2 hónapra meg kénytelenek voltak kirúgni. Tehát, hogy ezek azért annyira nem vetettek jó fényt az ő renoméjára.
Na még tényleg nagyon röviden a Monakóról. Szerintem lehet, hogy én látom felületesen és rosszul, ott azért nagyjából az következett be Niko Kovács kinevezésével, aminek be kellett következnie. Niko Kovács valószínűleg nem volt elegendő egy Bayern Münchenhez, viszont amit a Frankfurtnál ő megcsinált, azt mint hogyha most szépen összerakta volna mozaikonként a Monakónál is.
Hát ez a Monakó, ez Red Bullosodik. Tehát, hogy ugye elhívták, tehát, hogy ott is új szakmai igazgató van. Mitchell személyében szintén ugye gyakorlatilag az egész Red Bull franchise-t, azt ő igazgatta. És nyilván ő hozta meg azt a döntést, amikor megérkezett, hogy Robert Morenót eltávolítja, aki talán inkább a Barcelona iskolához állt közelebb, viszont valószínűleg az egész stratégiához már nem volt annyira kompatibilis, és akkor így jött a képbe Kovács, aki az elején némi ilyen tapogatózás után most kimondottan ez a magas letámadás, alulról való építkezés, fiataloknak a beépítése, tehát az összes címszót, amit egyébként egy bármelyik Red Bull csapatra rá tudott húzni, az most működik a Monakónál is.
Rasenball Sport Monaco. Viszont amikor arról beszéltek, hogy mi van a bajnoki esélyekkel, mert a Monaco is nagyon jól áll most, hogyha csak a pontokat nézzük, akkor általában kipukkanó, vagy majd kipukkanó lufiként emlegetitek a Monakót. Szóval hogy nekik nincsen esélyük.
Szerint ők még valahol most a negyedik hely környékén vannak, talán a 6 pontra leszakadva, és ők azért még frissek, még a keretük sem feltétlenül állt úgy össze szerintem, ahogyan a végleges formát elképzeltek. Tehát tök jó dinamikában vannak, de szerintem nekik még be fog csúszni az 1-2-3 vereség, ami még visszaveti őket ahhoz, hogy ne legyenek már ott a bajnoki címért folyó versenyben.
No de, és akkor itt tudunk áttérni az egyik Bajnokok Ligája párharcra a héten, méghozzá abból az aspektusból, hogy elnökválasztás volt Barcelonában a hétvégén, Joan Laporta most ismét lehetőséget kapott, hogy 2003-tól 2010-ig volt ő a Barcelona elnöke, abban az időszakban nevezték ki először Pep Guardiolát, és számos játékos, így például Lionel Messi is akkor került a felnőtt csapathoz, és ugye az első nyilatkozata az arról szólt Laportának, hogy hát először akkor most utazzunk el Párizsba, és nézzük meg, hogy ott mihez lehet kezdeni. Ugye a az előbb említett csapatoknak megvan az az előnyük, ami a PSG-nek nincs, még hogyha ezt mondjuk előnynek csak kicsit kifacsarva is lehet értelmezni, hogy nincsen európai porond.
Ja, azt hiszem, nincs egy olyan ember, akinek 500 millió euró a bére.
Ja. Az is egyébként. Nem, itt most csak a PSG szempontjából. Tehát a PSG-nek erre is figyelnie kell, miközben van egy viszonylag kielezett, vagy kielezettnek tűnő bajnoki versenyfutás. Ez befolyásolhatja-e akár ezt a meccset, akár a továbbiakat a PSG szempontjából, hogyha beszélhetünk továbbiakról ebben a párharcban.
Hát, ha érzem, tehát próbálom kiolvasni a szavaidat, remontád, de ott van zárójelben. Én az odavágón ezt nem éreztem, hogy itt lenne esélye egy remontadára. Nyilván a remontada az arról szól, hogy ezeket nem látod előre. De ahhoz, hogy tehát megnéztem azt a Barcelonát, amelyik azt a bizonyos remontadát, azt az 1-6-ot eszközölte, azért abban ott volt Suárez, ott volt Neymar, ott volt még egy Prime Busquets. Erről a mostani Barcelona, tehát hogy voltak tartalékok, ahol azt tudod mondani, hogy oké, ezek olyan játékosok, amilyenek, lehet, hogy egy napon rosszak tudnak lenni, de egy másik napon viszont a csillagos eget verdesik. Én most nagyon nem éreztem ezt. Tehát ahogyan az a Barca meccs véget...
Egyre mondtad, de már összejött a
Sevilla ellen.
De ez egyébként érdekes, hogy több remontada lehet, rejlik egy csapatban. Tehát szerintem, amikor ennyi energiát mozgósítasz, hogy ezeket így eszközöd, ez szerintem egy után kizsigerelődsz.
Olyan van, hogy egy csapat kétszer kiesik 3 gólos előnyre egymás után 2 évben.
Nem ismeritek ti a nagy motivátort, Ronald Koeman-t? Podemos.
Pont a Barcelona követte el, azt nem véletlenül említettem, hogy ugye először a Róma, aztán a Liverpool ellen kiesett 3 gólos előnyből egymás után 2 évben. És az olyankor biztos ott van azért persze a mindenkinek ott a kis szürkállományában, hogy hát ha ez most is összejön, akár pozitív, akár negatív értelemben, tehát hogyha belekerülsz egy olyan spirálban mérkőzés közben, hogy hú, itt most volt egy kiállítás, nem jönnek jól a dolgok, hát a Paris Saint-Germain azért egy elég hasonló helyzetbe került a Manchester United ellen.
Igen, tehát hogy ez benne van, tehát hogy amikor egy öltöző megér ilyen traumákat, és az nem feltétlenül frissül olyan mértékben, akkor biztos benne van az, hogy a múlt árnyaik is értenek. És lesz,
hogy mikor van, ez szerdán van ez a meccs, Messi a meccs előtt bejelenti, hogy Laportára szavaztam én is, maradok.
Mindenki hát nem kérdés, hogy ő rászavazott, nem? Vagy nem tudom, csak hogy...
Ugye az a kérdés, Norbi azt mondta, azt hiszem a magazin műsorunkban, hogy Laporta tudja őt meggyőzni, de arról is szóltak a hírek, hogy ugye Viktor Font volt az, aki leginkább mondta, hogy Xavit odahozza. Sportigazgatónak, hogyha sportigazgatónak nem jön, akkor edzőnek, hogyha edzőnek nem jön, akkor sportigazgatónak, hogyha mindkettő, akkor az is jó lesz, csak jöjjön Xavi, és hogy Xavi még meg tudta volna győzni Messit. És nem vagyok benne biztos, hogy nem Xavi felé húzott Messi szíve, de már az sokat elmondta, hogy elment szavazni egyáltalán, mert eddig nem volt még sosem, mert meccse volt, edzése volt, nem volt kedve, úgyhogy már ez sokat jelent, és ezt sokan jelnek veszik, hogy lehet, hogy ezért neki vannak még további tervei Barcelonában.
Hát az, hogy fontosnak vélte, hogy mi legyen az eredmény, az önmagában természetesen egy
jelentős. De Bojan Krkić is elment szavazni, csak
hogy egy másik hasonló jelentős figurát is megemlítsünk.
Messi. Éppen ott volt.
Igen. De lesz aznap egyébként egy másik mérkőzés, és itt is azért szerintem érdekes kicsit elidőzni, hogy a Liverpool-al ugye mi történt. Nem az Anfield-en játsszák a meccset, ami jelen állás szerint nem feltétlenül hátrány. A Liverpoolnak azért az egészen elképesztő, hogy...
De hát a Puskás Budapest Anfield-je, szóval.
Igen, jó, csak tehát pont arról beszéltünk, hogy persze ezt még előre kellett volna meghatározni, de ez mennyire nevetséges, hogy játszanak két bajnokok ligája mérkőzést a Puskás Ferenc stadionban, és hogyha mondjuk 3-1-re nyer a Lipcsa, akkor idegenben szerzett több góllal tovább jut, tehát ezt azért úgy rakja össze mindenki. Hát, ugyanabban a stadionban 3 hét különbséggel, szóval. Furcsa.
Igen, de szóval most Szabó Péter pont készültünk a dupla szűrőre, és ezzel a meccsel foglalkoztunk, és ugye a nagy kérdés az az, hogy ez a Lipcse egyébként szerintem egészségesebben néz ki, mint a Liverpool. A bajnokság...
Nagyon kevés olyan csapat van, ami most nem néz ki egészségesebben a Liverpoolnál.
Értem ez alatt azt, hogy ha kikapsz egy olyan értelemben egészséges, hogy nem úgy, mint a Sevilla, hogy kikap, és utána lejtmenet, hanem kikapott ugye a Lipcse a Liverpooltól, de azért a bajnokságban általánkat hozták a győzelmeket, Tehát nem, kaptak egy gyomros, de nem estek össze ettől. De ugyanakkor meg a játékukban még mindig benne van az, hogy egy magasan presszingerő ellenfél ellen azért úgy egy kicsit teleagatja, és akkor úgy megremeg a láb, rossz passzok, rossz labda kihozatalok becsúszhatnak, és ez lehet, hogy még pont elég lesz ennek a Liverpoolnak, ami hát azért egy optikai csalódás lenne a jelenlegi helyzetüket nézve.
De mire jutottatok? Ez is egy olyan adok-kapok lesz, mint az első meccs, szóval egy ilyen óriási tempóba ezt megint fölvállalja mindkét csapat?
Én azt gondolom, hogy a Lipcsőnek föl kell vállalnia ezt, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ők, hogyha meg tudják határozni a játékképét, és a Liverpool nem tudja nagyon kontrollálni, már pedig azért az első meccsen voltak olyan időszakok, amikor ez fennállt ez a dolog, még akkor is, hogyha egyébként elég jól megfogta a Liverpool a Lipcsét.
Ezzel csodálkozom, szóval, hogyha valakiben benne van a hiba, ahogy most mondod a Lipcsénél a hibákat, mert nem volt azért szerintem olyan nagyon sok az első meccsen, de hogy nyilván a gólok azok, hát a gólok azok abból jöttek. És hogy nem érzitek-e úgy, hogy ebben a meccsben viszont inkább az van benne, hogy a Liverpoolnál jönnek elő ezek a hibák.
Előjöhetnek.
Ahhoz az kell, hogy szerintem a Lipcse is sokkal bátrabban vállalja be a letámadását, amit szerintem az odavágon csak időszakonként tettek meg, és amint a Liverpool egészen gyorsan meg tudta válaszolni azt, hogy azt a letámadást hogyan lehet megkerülni, akkor a Lipcse is gyakorlatilag visszaállt ilyen közép-magas blokkba, és onnantól kezdve meg nem tudtad annyira hibára késztetni a Liverpoolt, tehát hogy én inkább abban látom a lehetőséget, hogy talán labda nélkül lehet, hogy Nagelsmann átáll egy négyvédős védekezésre, ahol egy kicsit jobban le tudja folytani a Firminónak az elmozgásait, meg amivel ugye Alexander Arnold ugye a széleken egészen magasra fel tudott jönni, Salah is ugye a jobb szélen be tudott segíteni, és hogy gyakorlatilag azokat a területeket jobban lefolytani, hogy aztán a Liverpool ne tudja ott megbontani őket, és akkor esetleg onnan tud már fordulni, és gyorsabb transitionre késztetni, vagy gyorsan transitionre átállni. Tehát, hogy nagyjából valami ilyesmit látok inkább.
Azzal kapcsolatban nem tudom, mennyire néztétek itt a Liverpool Fulham elleni hétvégi mérkőzését. Kell tartani a Liverpoolnak attól, hogy Jürgen Klopp elveszítette a fonalat? Mert én szerintem kimondottan komoly hiba volt ezt a védelmet és ezt a csapatot pályára küldeni. Egyébként nyilvánvalóan felszállóákban lévő Fulham ellen. Mert az önbizalomnak, tehát értem, hogy pihentetni akar, de mindennek rosszat tesz az egész csapat aurájának az, hogyha egy kieső jelölt ellen veszít.
Mindent meg kell próbálni. Tényleg most már ez a kocka el van vetve helyzet, hát hogy...
A Nico Williams, Reece Williams, Nathaniel Phillips, Robertson 3 vagy 4-es, az nem biztos. Most de az még vészhelyzetben sem.
Most egyébként, hogyha körülnézel Európában, így a BL visszavágók előtt 3 perccel, egyébként rengeteg helyen rotáltak. Tehát szerintem most egészen most van ez az időszak, hogy muszáj egy kicsit forgatni a csapaton, mert különben megőrülünk. És hogy valószínűleg most Kloppnál is lehet, hogy volt egy ilyesmi, hogy pihentetni, több időt adni a fiataloknak, akik esetleg, hogyha mondjuk adnak egy friss fuvallatot, meg egy friss lendületet, nem tudom kimondani, hogy friss, frus. Friss lendületet. Hogy ezzel egy kicsit egy új dinamikát tudnak fújni így a csapat életébe, de ugyanakkor meg...
Én nyomtattam neked a lestüket.
Ja, kösz, hogy hívtál a műsorba.
Szóval ja, 56. percében az adásnak megmutatom a gondot.
Szóval erről lesz szó majd.
Franciaország? Mi? Sportfilmek csak a legvégén? Ja. Na, de visszatérve a Liverpoolra, tehát hogy szerintem, ha valamikor forgatni kellett, akkor szerintem most volt az. Nem biztos, hogy sikeres volt.
Biztos,
egyáltalán nem. Tehát nem lehet azzal vitatkozni, hogy egyáltalán most kellett-e, de tehát, hogy ha valamikor kellett, akkor szerintem inkább most lehetett. Mint hogy azt mondod, hogy kiesel a BL-ből, és utána már úgyis gyakorlatilag egy ilyen szétcsapott szezont fogsz már lefutni a maradékban.
Az a kérdés, hogy túl sok volt-e a forgatás, tehát védelemben szerintem olyan nagyon sok opció lehetőség nincsen. Szóval, hogy ha viszont ez bejött volna, akkor egy kis önbizalmat azért nyernek ezek a játékosok.
Ja, persze, tehát elsőhetett volna akár jól, csak ebben a helyzetben, amikor egyébként a Liverpool leszállóákban, a Fulham felszállóákban van, megkockáztatni azt, hogy elveszítsd ezt a meccset, szerintem sokkal rizikósabb.
De melyik a rizikósabb? Elveszíteni a Fulham elleni meccset, és még csomó hátra van a bajnokságból, vagy pedig fáradtan érkezni a Lipcse elleni 2-0? Tudjuk, a 2-0 a legveszélyesebb eredmény.
Igen, mint ahogy a Dortmund is ezt bebizonyította a hétvégén.
Bölcs.
arról is majd mindjárt beszélünk, de még Angliában maradva azért itt a Manchesteri derbi erejéig azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ugye 21 mérkőzés után véget ért ez az elképesztő győzelem sorozata a Manchester Citynek, természetesen a városi rivális Manchester United ellen, amelyik most már 22 mérkőzés óta veretlen idegenben, ami tényleg egy egészen elképesztő adat, és az egyik legérdekesebb aspektus szerintem ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, amit az angol sajtóban is most már több helyen bedobtak, hogy ezzel a győzelemmel, ezzel Solskjaer megváltotta a következő szezonbéli jegyét a Manchester United kispadjára. Mert hogy ez azért hitelesíti az ő munkáját.
Hát ezért szerintem várjuk meg a célegyenest. Tehát, hogy valószínűleg ez inkább ott fog eldőlni, mert...
Igen, csak tehát ez egy érdekes narratívát ad annak a Unitednek, vagy annak a United történetnek, amelyik azért eléggé hát, ilyen hepehúpásan alakult ebben a szezonban is, de azért sokkal több a pozitív oldalon lévő dolog. Szerintem azzal, hogy üldözői tudtak lenni a Manchester Citynek, azzal, hogy most le tudták győzni, ők szakították meg ezt a sorozatot, tehát ezek azért mind-mind nagyon jól kommunikálható, nagyon a fejlődésre utaló dolgok.
Annyi mindent vetettél fel, hogy most hirtelen elfelejtettem,
amit fejlődés, a fejlődésben nem vagyok teljesen biztos, szóval az a szintű fejlődés van, amit szeretnének, és nagyon úgy tűnik nekem, hogy bizonyos sablonok működnek, de hogy alternatívái meg nincsenek feltétlenül Solskjaernak, és úgy tűnik, hogy még az egyéni teljesítmények is azok, amik húzzák a csapatot, de hogy följebb nem biztos, hogy tud lépni ennél a United.
Szerintem a kérdés az tényleg inkább az, nem feltétlenül az, hogy akkor most a jövőre is én leszek-e itt, és akkor ezzel hitelesítettem magam, hanem az, hogy ez most egy fordulópontot jelente egyáltalán a bajnokságban, hogy meg tudtuk akasztani az éllovast, de hogy ez jelenti-e azt, hogy akkor most be tudjuk érni.
11 pontod? Hát hogy?
Hát igen, csak akkor ez most, de hogy oké, csak hogy ez a csapat felé is egyfajta üzenet.
Igen, csak itt szerintem, és én azért is vetettem fel ezt a kérdést, meg azért is érzem egyébként jogosnak ebben a helyzetben. Maga kérdés egyébként tényleg nem tőlem származik, hanem láttam több helyen megjelenni, mert... pont azzal, hogy 14 pontos hátrányban volt a Manchester United a Cityhez képest, az azért szerintem most már a legkevesebb vitára okot adó kérdés, hogy most ez a csapat ez ott lesz a top 4-ben. A BL indulás
azt
szerint...
hittem az, hogy bajnok esélyes.
Nem, de hát az is ugyanígy. Tehát, hogy a bajnokság megnyerhetetlen a Manchester United számára, ezt valljuk be ebben a szezonban. Az is nagyon nehezen elképzelhető, hogy ez a csapat kicsúszik a bajnokok ligája induló csapatok közül, tehát mi az, ami még esetleg összejöhet? Európa Liga és részsikerek a bajnokságban. A City idegenbeli legyőzése az egyik legfontosabb részsiker, amit elkönyvelhet ez a csapat.
Biztos, hogy ebből ilyen, egyfajta ilyen politikai tőkét lehet kovácsolni. Ebben efelől nincs kétségem, csak a kérdés az tényleg, és hogyha mi van, hogyha az Európa Ligában nem lesz meg az a cím, vagy hogyha hamarabb elbuksz? Mi van, hogyha beelőz téged mondjuk a Chelsea idővel?
Tehát mindegető reális azért... opció, de ott egyébként az, hogy most második vagy harmadik vagy, az feltétlenül már szerintem nem, tehát hosszú távon mondom, meg itt, amikor arról beszélünk, hogy a következő szezonra biztosítottad el a helyedet, akár edzőként, akkor az nem esik akkora...
Nem 100% biztos ez a bajnokok ligája. Most bocsánat, nem voltam teljesen tisztában a bajnokság állásával, de nem érzem ezt 100% biztonságúnak.
Hát szerintem ott azért az a 7 pont a Chelsea, úgyhogy még a Chelsea-nek egyre kevesebb meccse van.
Egyre kevesebb az Evertonnak 2-vel, és az
8 Everton
pont.
Biztos nem lesz
bejelentő. Amiért szerintem érdekes volt egyébként ez a meccs, az az, hogy alapvetően azért a City valamennyire a kezére játszott ennek a Unitednek, tehát legalábbis az ilyen típusú csapatokhoz fű a foga a Unitednek, és ha van egy tanulsága, az is lehet, hogy egyébként most megmutatták, hogy tényleg mi a receptje annak, hogy hogyan tud legyőzni a Cityt. Mert egyébként tankönyvi példát követtek le, az, hogy a szél jobb hátvédről belső középpályással felfutó Cancelo gyakorlatilag Rashford 1-1 belekövette, az, hogy ott volt Rodri és Fernandes gyakorlatilag végigemberezte, az, hogy amikor Zinchenkohoz kimegy a labda, na akkor aztán kard ki kard, és akkor indítják a letámadást. Tehát, hogy ha valahogyan meg lehet fogni ezt a Cityt, aminek egyébként 1000 oldala van, akkor az nagyjából ez. És hogy szerintem ez egyfajta ilyen üzenet is lehet a későbbiekre nézve, és az nem biztos, hogy annyira jó fényt vet a Cityre, hogy hogy ha most megnéztem ezeket, őket ezen a meccsen, akkor nekem a tavalyi City jutott eszebe róluk. Miközben az elmúlt hónapokban, meg hetekben azért azt lehetett látni, hogy ez folyékonyabb, kicsit ilyen amőbaszerűbb az egész csapat felépítettsége, az, hogy az egyéni hibákat valahogy mindig tudták kompenzálni, hogy nem baj, ha volt egy rossz passz, akkor utána sokkal gyorsabban zártak vissza, Ruben Diásék azért egy az egybe azért tudták hozni a pár harcaikat, de most azért ezek az Cancelo által eladott labdák, ezek a fajta hézagok, amik kialakultak, ez már inkább volt egy előző beli Guardiola csapatnak az ismérvei.
Egyrészt másrészt pedig szerintem ugye a Manchester United az összes eddigi rangadóján megmutatta, hogy egyébként védekezésben, meccs taktikában abszolút fel tud nőni ezekhez a legnagyobb ellenfelekhez is, sőt, a különbséget én szerintem itt Gabriel Jesus hülyesége jelentette, tehát hogy ott egy felállt védelem ellen elkezdett cselezgetni Martial, és visszasprintelt azért, hogy fölrúgja őt a 16-oson belül. Az első percben az azért elég alapjaiban meghatározta ennek a mérkőzésnek ezt a képét.
Erről beszélte, hogy egy ilyen hiba se volt a Citynek a játékában korábban.
És ez azért nagyon-nagyon súlyos. Ez azért nagyon-nagyon súlyos volt szerintem. Kettő csapatról, vagy inkább azt mondom, hogy kettő meccsről még mindenképpen szerintem érdemes beszélni. Egyrészt ugye Spanyolországban volt egy, jó hosszú ideje.
Bocs!
Nem, de ezt a kettőt ezt még mindenképpen szeretném, hogyha kibeszélnénk. Egyrészt volt egy madridi derbi Spanyolországban, ami döntetlenre zárult, és mondhatjuk azt, hogy végeredményben igazságos döntetlen, bár ugye az Atleti lezárhatta volna korábban a meccset, a Real Madrid sokkal jobb volt az utolsó fél órában, azt szerintem egyértelmű. Ott eldőlt a bajnokság? Mert ez ott is...
Nem, hát erről beszélnek, ugye, hogy az Atlético Madrid-Real Madrid meccset a Barcelona nyerte.
Egy három pontra zárkozott mögé, de úgyhogy egyel kevesebb meccsen
az Atlétikónak. Én nem szeretem, nyilván én is beszélek arról, hogy esélyese, vagy eldőlte, vagy nem dőlt el, de továbbra is 12 meccs van, az 36 pont, és ilyenkor arról beszélni, hogy 6 pont különbség, vagy 3 pont különbség eldőlte a bajnoki cím, ezt gyűlölöm, és van még egy klasszikó, van még egy Barca-Atlétikó, úgyhogy bármi lehet, ami biztos, hogy képben az Atlétikót azért nem szabad úgy leírni, hogy az utóbbi hetek rossz formája alapján azt mondjuk, hogy akkor most gödörben van az Atlético, mert nincsen gödörben szerintem, sok volt a hiányzó, és azért most kiderült, hogy a Real Madriddal simán fölveszik a versenyt, és az nagyon pozitív volt, hogy nem álltak be védekezni annyira, mint korábban, bár itt is az utolsó fél órában, amit mondasz, az már ilyen Simeone
hát meg, de
volt.
De azért a Real Madrid erőltette rá inkább, nem? Tehát, hogy ott azért ők jöttek úgy már előre, hogy teljesen benyomták az Atlético.
Ha az Atlético szeretné, akkor tudna a labdabirtoklásra törekedni. És ez a jó.
Hát most csak azért mosolyogtam, mert hogy ez a ki kényszerített arra a másikra. Hát néztem, a 70. perc környékén volt egy jelenet, amikor Valverde megkapta a labdát, és így hozta fel, és gürizett, és felnézett, és azt mondta, hogy senki nincs körülötte. Tehát semmit nem tudod megjátszani. Most innentől kezdve az, hogy éppen 6 védő fogad, vagy 5, ez már teljesen mindegy. Tehát igazából az érdekes szerintem, hogy Simeone mennyire nem tudja megtagadni önmagát, vagy mennyire fullba tolja a Simeone-t, mert hogy kicsit ez a mennyire vagy egyáltalán tudatában annak, hogy ugyanazt csinálod, és mindig ugyanabban a gödörbe élsz bele. És hogy a Simeone-nál az elmúlt hetekben azért megvolt az, hogy zárjunk le minden szélt, abszolút védjük le a mélységet, 6 védőt felállítok, és akkor nem baj, akkor az előtte lévő 3 középpályás majd valahogy kibekkeri, de hogy ezt tudjuk, hogy 5 védőnél még működött, hogyha előttük mondjuk 4 mozgott, de 6-nál már nem, és teljesen megborult ez az egyensúly. És ugye a kérdés az, hogy amikor mindig ezt a mintát keresi, hogy akkor oké, mindenképpen zárjuk le, reteszeljük le, ami van, és 6 és 7 ember, és nem tudom mennyi, miközben lehet, hogy ha egy kicsit kiengedné, már azzal egyébként nagyobb zavart okozna az ellenfélben. És szerintem ez a nagy kérdés, hogy Simeone ezt felismerje, meg hogy egyáltalán a következő hetekben ezt megteszi.
Ezen egy ellentmondás, ugye Simeone, az ordibáló Simeone, az őrült Simeone, aki tendenciózusan a Real Madrid ellen a taktikájával egy nyúlra hasonlít inkább, pedig ott van a kezében egy óriási gépfegyver, amivel már tudna támadni.
De ugyanezt szerintem Guardiolánál is felmerül, tehát arról mindig beszéltünk, hogy Guardiola egyet néha túl gondolja a meccs taktikát, hogy a Bayern München-es könyvben is azt mondja, hogy gyakorlatilag, mint a mint amikor a barátodat megkérdezed, hogy szakítottam a barátnőmmel, figyelj, le fogok részegedni, vedd el a telefonomat, ne engedd, hogy felhívjam, tudod. És akkor, hogy a Bayernnél is volt egy ilyen, hogy figyeljetek, egy 4-2-3 egyet akarok, ne engedjétek, hogy meggondoljam magam. És meggondoltam magát, és engedték, és bele is buktak. Tehát, hogy ez a fajta
önni... Feldolgoztam a sok.
De hogy nem vették el a telefonját, pedig nagyon csúnyan be volt már állva, úgyhogy...
De hogy ez a kérdés, hogy ezek az edzők mennyire ismerik fel magukban ezt, és hogy...
Rá fogok pörögni, srácok, ne hagyjátok!
Ne hagyjátok, hogy védekezzek, Lici!
Visszóra!
És fogja le Burgos a kezét, hogy ne.
Igen.
Ne csináld.
És Guardiolán,
ne csináld,
és Guardiolán, ugye ott van Lio, aki alapvetően ezt a szerepet tölterében, mint mentor, ilyen pótapa, meg mit tudom én. És hogy ehhez képest most a United ellen nem feltétlenül volt ez meg már megint. És hogy ki az, aki oda megy, és ad neki egy kastét, gondold már át.
Na még tényleg egyetlen egy utolsó mérkőzés. Itt a Dortmund-Sevilla Bajnokok Ligája meccs kapcsán. Kettő olyan csapat találkozik, amik közül azért egyik sincsen túl jó formában. Ugye most a Sevilla a két Barcelona elleni meccs után kikapott az Elcsétől, mint hogyha egy ilyen negatív spirálba került volna azzal az első dortmundi mérkőzéssel, és hát ugye a dortmundi oldalon pedig Haalandot lecserélték elővigyázatossági okokból a Bayern ellen 4-2-re elveszített mérkőzésen, de azért Terzic utalt arra, hogy az Achillese nincsen tökéletes állapotban, és kicsit...
De azt is mondta, hogy valószínűleg játszani,
fog.
Ez inkább egy ilyen külsérelmi sérülés volt.
Igen, Bibis lett a lába.
Semmi olyan, amit Betfontennel ne lehetne megoldani.
Na hát akkor reméljük, hogy őt azért látjuk, mert Haalandot azt mindig...
De sajnos nem lesz ott Koundé, úgyhogy innentől kezdve.
Mi, hogy már nem is érdekes.
Meg Koundé miatt nem is beszélünk veled, Tibi, mert te nem szereted.
Én nem mondtam, hogy nem szeretem
Koundé. Azóta is.
De hát ez rám ragadt, mint hogyha nem szeretné. Pedig én pont azt mondtam Domának, hogy szerintem abszolút még akár világklasszis matéria is lehet, de még szerintem nincs azon a szinten, hogy aként emlegessük.
Én egyszerűen nem értem, hogy még a francia válogatottban még nem hívták be, tehát még az is lehet, hogy nem lesz ott az EB-n például. Úgyhogy én legalább ezért szurkolok meg, hogy hívják be.
Bízik Szákó felépülésében?
Vagy visszatér Loic Perrin. De hát igen.
Na, de arra mondjatok valamit erre a meccsre, hogy szerintetek ki, hogyan, milyen esélyekkel várhatja 3-2-re nyert az első meccsen a Dortmund?
Szerintem az odavágó az azért volt nagyon érdekes, mert az eredmény ellenére én nem éreztem azt, hogy feltétlenül a Dortmundnak a csapat taktikája, vagy a meccs taktikája idézte elő ezt az eredményt. Tehát nem feltétlenül a játékban volt benne az, hogy így legyőzik a Sevillát, hanem sokkal inkább Haalandnak a szuperképességeiben. És voltak olyan jelenetek, amikor tényleg azt érezted, hogy megkapja ott egy kicsit a légüres térben, és hirtelen így megváltozott az egész aurája a meccsnek, és látod, hogy Koundéék elkezdenek hátrafelé masírozni. Tehát, hogy szerintem volt egy ilyen pszichológia is szerintem, amit Haaland kicsit felidézett ebben a Sevillában, és amire pontosan szerintem hajlamosak, főleg az ilyen nagyobb csapatok ellen. Nem tudom, hogy ez mennyire komplexus, vagy mennyire félelem kérdés. Az, hogy van egy ilyen nehéz fegyverzeted, és ezt a Sevilla általában két emberre próbálta lefogni, vagy egyáltalán akkor azt mondta, hogy akkor visszaspurizunk, és zárjuk a területeket, de az aztán ezzel meg túl nagy mozgásteret hagytunk neki. Nem látom azt, hogy ezt hogyan oldanák fel. Tehát, hogy valószínűleg ezt emberi szint, tehát, hogy taktikailag, ha most még egy embert ráteszel, ugyanúgy össze fogod húzni a csapatodat.
Akkor Rajsznak szolgáltatod ki, vagy akármelyik olyan fellépő játékosnak, aki.
Igen.
Dáudnak.
Hát, ha már Simeone meg Guardiola kapcsán szóba került a túlgondolás, akkor Lopetegit és a tikkelést azért idehozhatjuk, hogy ő is biztosan aggódni fog ezen a meccsen egy keveset, meg gondolkodik majd rajta néhány órát, hogy ezt hogyan lehetne megoldani.
Hát Krisz, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettél velünk.
Na, megdöntöttük a csúcsot,
de egy és negyed órát. De hát,
én kérek elnézést.
A jövő héttől a terveink szerint átállunk az online sugárzásra. Most itt csak azért mertük ezt a távolságot bevállalni, mert megvan a kellő ahhoz, hogy egymást talán ne fertőzzük meg. Úgyhogy ti is vigyázzatok magatokra, és továbbra is számítunk a figyelmetekre. Sziasztok!
Hello!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.